Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
Adásunk tartalmából.
A pápa március 13-án vasárnap délben a Gemelli Kórház ablakából köszönti az Urangyala elimádkozására összegyűlt híveket.
Szentszéki tájékoztató.
A genovai érsekség kezdeményezése a Da Vinci Kód című könyv kapcsán.
Török Csaba atya elmélkedése a vasárnapi evangéliumról.
A Szent Atya vasárnap délben a Gemelli Kórház ablakából köszönti az Urangyala elimádkozására összegyűlt híveket. A pápa néhány napot még kórházban tölt, közölte csütörtökön 12:30-kor Joaquín Navarro Valls, a Szentszék sajtótermének igazgatója.
Il Santo Padre, accogliendo il consiglio dei medici curanti, prolunga...
A Szent Atya, elfogadva kezelőorvosai tanácsát, néhány nappal még meghosszabbítja tartózkodását az Agostino Gemelli kórházban, ahol komplikációk nélkül folytatódik a műtét utáni lábadozása.
Újságíró kérdésére válaszolva a szentszéki szóvivő elmondta, hogy vasárnap II. János Pál pápa a kórházi ablakából köszönti a híveket. Arra nem tudott válaszolni, hogy a Szentatya meg is szólal-e, de hozzátette, hogy szerdán délben sem lehetett előre látni a pápa megjelenését. Miután azonban kórházi szobájában bemutatta a szentmisét, ezért volt liturgikus öltözetben, környezetét meglepve áldását adta a hívekre. Navarro Valls azt is elmondta, hogy a pápa követi a szentszék és az egyház életét, tovább folytatja közvetlen munkatársai fogadását, akik nap mint nap felkeresik a kórházban.
Szerdán fogadta Giovan Battista Re bíborost, a püspöki kongregáció prefektusát, Angelo Sodano bíboros államtitkárt, valamint helyettesét Leonardo Sandri érseket, továbbá Giovanni Lajolo érseket, a vatikáni államközi kapcsolatok titkárát.
Non prevedo un nuovo comunicato medico prima di lunedì prossimo.
Hétfőig nem adnak ki újabb orvosi jelentést a Szentatya állapotáról, tette hozzá az újságíróknak a vatikáni szóvivő.
Egy milánói nyelvszakos gimnázium diákjai az általános pápai kihallgatásnak fenntartott szerdához képest egynapos késéssel, de megérkeztek a Szentatya ablaka alá, ahol énekkel köszöntötték a pápát, ünnepelve az iskola fennállásának 20. évfordulóját. A fiatalok öröme felvidította a kórház látogatóit is, és felkeltette a nemzetközi sajtó képviselőinek érdeklődését, akik továbbra is megszállják a Gemelli kórházat és környékét.
A pápa nem nézett ki az ablakon, ahogyan azt a fiatalok hangos kiáltásaikkal kérték, de üdvözletét küldte nekik egy húsvéti képeslapon, amely az Emmauszi vacsora jelenetét ábrázolja. Az emléklapokat a pápai protokoll iroda képviselője vitte ki az udvarra a Milánó környéki gimnazistáknak e szavak kíséretében. A Szentatya hallotta énekeiteket, és ha nem is tud most kinézni, arról biztosít benneteket, hogy jól van és örül látogatásotoknak. Szent húsvétot kíván nektek és hozzátartozóitoknak. A fiatalok a rájuk jellemző kitörő lelkesedéssel köszönték meg a Szentatya üdvözletét, és annak tudatában tértek haza, hogy a pápa meghallgatja őket, és őrködik szívük felett.
II. János Pál pápa csütörtökön levélben köszöntötte Félix Udiánt, Szenegál új szentszéki nagykövetét, aki bemutatta a Vatikánban kormánya megbízó levelét. A pápa üzenetében ismételten leszögezte, hogy Afrikának sürgető szüksége van békére és stabilitásra. A Szentatya utalt rá, hogy a Szenegál és a szentszék közötti kapcsolatokat a kölcsönös bizalom jellemzi. Ez azt tanúsítja, hogy az afrikai ország nagy jelentőséget tulajdonít az emberek és az egész nép spirituális dimenziójának.
Napjainkban, amikor az erőszakot olykor megpróbálják vallási okokkal igazolni, nem hiányoznak a különböző vallások követői között a békés együttélés jelei sem, különös tekintettel a keresztényekre és a muzulmánokra. Szenegál különösen fontosnak tartja a nemzet egységét és a különböző vallások hívei közötti egyetértést. A párbeszéd az, amely lehetővé teszi egymás gazdagságának felismerését. Ennek a párbeszédnek a konkrét kifejezési formája a közösségek hiteles együttélése és az egyetlen emberi család közös javának szolgálata.
A nő, mint a béke és a párbeszéd építésének főszereplője a világban, nemzetközi kongresszus Rómában. Március 10-én került sor Rómában a Regina Apostolorum pápai egyetemen a Nő és a béke kultúrája címet viselő nemzetközi konferenciára, amelyen felszólalt többek között Bíró László budapesti segédpüspök is. Az emberek békére vágynak, személyes, társadalmi és világszinten egyaránt. A béke hiteles kultúráját az emberi személy egyetemes értékeinek tiszteletében és azok előmozdítása mellett lehet megteremteni.
A nő főszereplője a békeépítése folyamatának. Az élet őrzőjeként mindig is a társadalom humánusabbá tételének rendkívüli erőforrását jelentette.
Az Európai Unió szerepe a harmadik évezred fejlődésének elérésében. Ezekben a napokban ülésezik Brüsszelben a COMECE, az Európai Közösség Püspökkari Konferenciáinak Bizottsága, amely alapításának 25. évfordulóját ünnepli. A plenáris ülésen felszólal az Európa Tanács soros elnöke José Manuel Durão Barroso is. Csütörtökön este Erdő Péter bíboros Magyarország prímása arról tartott előadást, hogy az Európai Egyház hogyan vesz részt a közéletben. A napirendi pontok között szerepel a 2000-ben elfogadott gazdaságfejlesztési terv, a 10 évre szóló úgynevezett Lisszaboni stratégia megújítása, valamint az EU szomszédos országokkal való kapcsolatai. Az európai püspökök kifejtik véleményüket az eutanázia kérdésében az Európa Tanácsban folyó vita kapcsán is. Noel Treanor prelátus, a COMECE főtitkára, a Vatikáni Rádiónak elmondta, hogy párbeszédet szeretnének kezdeményezni többek között az EU fejlődésért felelős biztosával, Louis Michellel, hogy megvizsgálják az Unió a fejlődő országokra vonatkozó politikáját. A bioetika és az emberi jogok terén fontos kihívások után a lisszaboni stratégia megújítása szerepel még a célok listáján, amely szerint az EU-nak 2010-re az Egyesült Államokat megelőzve a világ legversenyképesebb, tudás alapú gazdaságává kellene válnia, méghozzá a társadalmi összetartó erővel és a környezetvédelmével összehangoltan. Ennek kapcsán, folytatta a prelátus, a COMECE egy 8 részből álló dokumentumot készül kiadni, amelyben igyekeznek aláhúzni, hogy a gazdasági versenyképességet nem lehet a szociális dimenzió és a család, mint a társadalom alapegységét védelmező politika nélkül elérni.
A genovai érsekség kezdeményezése a Da Vinci Kód című könyv kapcsán. Az Amerikai Egyesült Államokban hatalmas vihart kavart Dan Brown 2003-ban megjelent a Da Vinci Kód című könyve, amelyben a szerző kifejti, hogy Jézusnak fia született Mária Magdolnától, s leszármazottai a mai napig élnek Franciaországban. Közülük került ki a Meroving dinasztia alapítója is. Jézus természetes halállal halt meg, és nem támad föl soha. Létezik egy titkos társaság, amely ezt a titkot elevenen tartja. Ehhez a társasághoz tartozott a templomos lovagrend is. Az egyház az évszázadok során igyekezett minden nyomot eltüntetni, ami erre az állítólagos igazságra utalt, ezért Leonardo da Vinci műveiben egy titkos kód alkalmazásával hagyta hátra mindazt, amit a titokról tudott. Napjainkban az Opus Dei prelatúra vezeti az egyházi üldözést mindazok ellen, akik ennek az igazságnak a birtokába jutnak.
A könyv hatalmas sikert aratott, egy év alatt 7,5 millió példányban kelt el egyedül az Egyesült Államokban. A helyi keresztény egyházak már akkor tiltakozó és felvilágosító kampányba kezdtek. Európába a fordítások révén az elmúlt időszakban érkezett meg a könyv, s hasonlóan széles körű visszhangra talált, mint a tengeren túl. Ezért a genovai érsekség sajátos kezdeményezésbe fogott. Március 16-án este 3:49-kor találkozóra kerül sor, amelynek keretében szakemberek felelnek meg a könyv kapcsán felmerült kérdésekre és kételyekre, minden jelenlévőnek, hívőnek és nem hívőnek egyaránt. A kezdeményezés hátterében Tarcisio Bertone bíboros genovai érsek áll, aki elmondta, hogy itt egy lelkipásztori szükségszerűségről van szó, mivel a hívek, de különösen a hitoktatók nap mint nap szembesülnek a könyv hamis állításaival, az utcán vagy éppen az iskolákban az emberekkel beszélgetve.
Az előadók között van Massimo Introvigne, az Új Vallások Tanulmányi Központjának alapítója és igazgatója, elismert szaktekintély, aki pontról pontra felmutatja majd Dan Brown hamis állításait, tévedéseit, a könyv következtetéseinek hibáit. A találkozón részt vesz Bertone Bíboros is, aki elmondta, hogy őt megdöbbentette, milyen gyorsasággal terjedt el a könyv, s milyen sikert aratott. Mint kifejtette, ennek hátterében az alapvető vallási és történelmi műveltség hiánya áll, amely a legszélesebb néprétegekben fellelhető. Különösen a fiatalok körében hódít a könyv, akik a regény minden állítását történelmi értékű kijelentésnek veszik, tette még hozzá a genovai bíboros érsek.
Most hallgassák meg Török Csaba atya elmélkedését a vasárnapi evangéliumról.
Nagybőjt 5. vasárnapján János evangéliumának jól ismert sorai, Lázár feltámasztásának története hangzik fel. Az evangélium úgy a hosszabb, mint a rövidebb formában igen összetett és számos gondolatot ébreszthet. Mi az alábbiakban a perikópa egy konkrét síkját szeretnénk megvizsgálni, ez pedig a hit témája az elbeszélésben. A hit kérdése mindegy alapszólamként kíséri végig a történések leírását. Még mielőtt elindulna Betánia felé, Jézus már arról szól, hogy az előttük álló események az apostolok hitének javára fognak szolgálni. A kettős találkozás előbb Mártával, majd Máriával rejtve nyíltan a hit kérdése körül összpontosul. Márta esetében Jézus kifejti mindezt, egyenesen rákérdezve, hiszed ezt? Mária nem szólal meg, csak zokog, de sírása mögött már egy másfajta szempont is körvonalazódik. Az evangelista szavai szerint ő hozzá jöttek a zsidók, akikre való tekintettel Jézus így fohászkodik az atyához. A nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. Mindvégig egyértelmű, hogy mi a hit tárgya. Jézus az, akit az atya küldött, ő a messiás. Ebben a hitben kell megerősödniük az apostoloknak, ezt a hitet kell megvallani a Máltának, és erre a hitre kell eljutniuk a Máriához jött zsidóknak. Mondhatnánk azt is, hogy a hit három fázisa, lépcsőfoka állít szemeink előtt. A meglévő, ám megerősítendő hit, a nyíltan megvallandó hit, és a még születés előtt álló hit. Ezen három fázis gyújtópontjában áll a csoda, Lázár feltámasztása. Mivel ez így van, nem lehet egyértelműen kimondani, hogy Jézus azért tesz csodát, hogy a csoda hitet ébresszen. Nem így van. Az evangélium tanítása sokkal összetettebb. Valójában azt kell mondanunk, hogy a hitnek meg kell előznie a csodát. Mártának előbb kell megvallania Jézus messiási mivoltába vetett hitét, s csak utána történik meg a csoda. Minden mögött valószínűleg az áll, hogy az evangelista egyértelművé akarja tenni. Semmilyen csoda nem tud az ember szívben igazi hitet szülni. Ennek két oka is van. Egyfelől a II. Vatikáni zsinat is tanítja a Szentírás alapján, hogy a hithez szükség van Isten megelőző segítő kegyelmére és a Szentlélek benső segítségére, aki az ember szívét megindítja és Istenhez téríti, az értelem szemét megnyitja, és mindenkinek megadja az igazság elfogadásának és hitének édességét. Másfelől pedig a hit lényege nem az, hogy egy csodás, megmagyarázhatatlan esemény alapján elfogadom Istent, mert csak általa lehet az adott eseményt értelmezni, megmagyarázni. A zsidókhoz írt levélben olvassuk. A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. A hit a bizonyíték, nem pedig a csoda. A csoda valójában jel, amely segítheti a hitet, de megszülni nem tudja. Hisz az Isten kegyelméből és az ember szabad felelősségteljes válaszából fakad. Így megérthetjük az evangéliumi részlet csodálatos belső dinamikáját. Az apostolok esetében Jézus a hit megerősítéséről szól. Az apostoloknak már van hitük, de az még erőtlen esendő. A megváltó tudja, hogy ez a hit erős, fájdalmas próbának lesz alávetve a szenvedéstörténet során a keresztövében. Hogy a szenvedéstörténet képezi az elbeszélés horizontját, azt Tamás felkiáltása is bizonyítja. Menjünk és halljunk meg mi is vele együtt. Nem arról van tehát szó, hogy Lázár föltámasztásán az apostoloknak meg kell döbbenniük, csodálkozniuk kell, vagy el kell fogadniuk azt, hogy Jézus hatalmas erővel rendelkezik. A cél sokkal lényegesebb Jézus szempontjából. Az apostoloknak meg kell erősödniük abban a hitükben, hogy közte és az atya között rendkívüli belső kapocs áll fönn. Az atya küldte őt. Jézus élete az atya akaratának a megvalósítása. Így lesz ez a keresztel a szenvedéssel is. Ugyanakkor az atya is elkötelezte magát Jézus mellett, meghallgatja imáját, teljesíti kérését. Így lesz ez húsvét hajnalán, a föltámadáskor, amikor a fiú engedelmességére az atya megdicsőítő hatalma lesz a válasz. Márta hite Lázár halálakor került tűzpróba alá. Jézus a család barátja, akit szeretnek, akinek elismerik hatalmát és bölcsességét, azonban ez nem elég. Jézus a messiás. Képes-e Márta ezt a gyász pillanatában megvallani? Képes-e akkor, amikor a barát látszólag cserben hagyta őket, kimondani, hogy itt messze többről van szó, mint barátságról? Jézus az Isten fia, aki a világba jött. Ez a hitvallás, Máltának ez a hatalmas, isteni kegyelemből és emberi szabadságból fakadó tette áll a csodához, Lázár feltámasztásához a legközelebb. Ha Márta hisz, meglátja Isten dicsőségét. A körben álló zsidók a kétkedők, a kíváncsiak, vagy éppenséggel az ellenségesek. Ők vagy gyászolni jöttek Betániába Máriához, vagy esetleg csak az érdeklődés hajtotta őket. Megfogan bennük az igazi hit a csodának, Lázár feltámasztásának hatására? Valóban hívők lesznek, vagy nem sokára már ők fognak ott állni Pilátus oldalán, s kiáltják Barrabást? János azt írja, hogy a Máriát meglátogató zsidók közül sokan hittek Jézusban, ám sokan mégsem hittek közülük, s a farizeusokhoz mentek. Ez volt a végső lökés a főtanács határozatához, miszerint jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem, hogy az egész nép elpusztuljon. Lázár feltámasztása, mondhatni, Jézus halálos ítéletévé vált. A csoda, legyen még oly látványos is, nem váltott ki mindenkiből hitet. Valójában azt kell mondanunk, hogy minden valószínűség szerint azok nem tudtak Jézusban hinni, akik csak a csodát látták. Azt, hogy egy 4 napja halott ember kijön a sírból. Az igazi csoda emögött rejtezik. Márta hite Jézus Isten fiúságában, isteni küldetésében hitet ébreszt a körülöttük állókban. Jézus viszonya az atyával, Márta viszonya Jézushoz a hitben. Meg annyi eleven tanúságtétel az embert szerető, megváltani és élettel eltölteni szándékozó Istenről. Ez valóban a hit forrása. Nagybőjtben föltehetjük magunknak a kérdést. A mi hitünk hol, melyik fázisban áll? Kihez hasonlítok? Az apostolokhoz, Máltához, vagy a körülálló nézelődőkhöz? Megszületette már bennem az igazi hit? Kész vagyok-e azt megvallani? Hogy kellene megerősítenem azt? Mielőttünk is egy feltámadás áll, Krisztusé. De ha abban csak annyit látunk, hogy egy halott felkels az emberek között jár, nem látjuk meg a lényegét. Látnunk, éreznünk kell, hogy a hit alapja ez a kettős viszony. Jézusé és az atyái, illetve az enyém és Jézusé a hitben. Erről szól az örömhír.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Elbúcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői,
Gedő Ágnes
és Vercse Márta.
Köszönjük, hogy minket hallgattak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!